Jó estét kívánok, szeretettel üdvözlök mindenkit, sziasztok! Pár perc és kezdünk, 8-at ütött már az óra, hív benneteket a tóra. Ideje folytatni a tegnap megkezdett tanul... Nem, folytatni a tegnap is már folytatott tanulmányokat. Rengeteg érdekes dolog. Jó estét, Szilágyi Tamás, örülök, hogy itt vagy. Mindig elsőként érkezel, ez nagy öröm és megtiszteltetés. Szia, Bánki Artúr, de rég láttalak, remélem jól vagytok. Kedves Tíma, kedves Laci, örülök, hogy mindjárt elérjük a 30-at, örülök, hogy itt vagy Négyesi Zsolt, mindig megtiszteltetés, szívből mondom. Kedves Kati, örülök, hogy te is itt vagy, Steven, csodálatos, Máté Lala, akit még a GTS-ről ismerek, Molnár Dani, jó estét kívánok. Érkezett néhány kérdés, ezeket szeretném, szép jó estét kívánok mindenkinek, szeretettel üdvözlök mindenkit, Toldi Évit, Andrássy Károlyt, Sólyom Zsuzsát és mindenki mást, szép jó estét kívánok. Kezdjük meg a tanul, mert rengeteg dolgunk van ma este. Érkezett is egy pár kérdés, részben ahhoz, amit tegnap beszéltünk, úgyhogy még relevanciája is van a dolognak. Ezekkel szeretném kezdeni. Itt van kedves Kulcsár Tibor barátom, jó egészséget kívánok, szép estét neked. Gró Judit nélkül nem merném elkezdeni ezt a tanulást. Oké, okay. És itt van Csalami Judit is, Csalami Ildi, pardon. És tök jó, hogy itt vagy, kedves Jéger Laci, mindig egy élmény benneteket látni. Nézzük csak! Valaki kérdezte, a neveket nem igyekszem nem elárulni, jó, hogy ki kérdezte, de hogyha gondoljátok, akkor nyugodtan. Mármint akkor jelezzétek, hogyha publikus akár a név. Mi van azokkal, aki kitért? Arra vonatkoznak-e a szabályok, gondolom a parancsolatok, a judaizmus parancsolatai, vagy azok is, vagy az is csak részben? Szóval a helyzet az az, hogy a zsidó vallásjog szerint a zsidó népbe bekerülni lehet betérés által, megfelelő betérés által, de kikerülni belőle nem lehet. Szóval, ha valaki zsidónak született, vagy betért annak rendje és módja szerint, akkor onnantól kezdve akkor is zsidó, hogyha utána még 48 másik vallást fog fölvenni, akkor is zsidó marad. Aki zsidó, az zsidó, ez zsidó. Nem lehet ebből megmenekülni. Most az, hogy vonatkoznak rá a szabályok, persze vonatkoznak rá a szabályok, csak őt valószínűleg ez nem fogja érdekelni túlságosan, hiszen ezért hagyta ott a népét. Van egy, ha gondoljátok, szia Frany Jenő Miskolcról, kedves Andi, Csaba, üdvözlök mindenkit, Sándor, szép jó estét mindenkinek. Van egy nagyon érdekes, ezt megosztom veletek, van egy nagyon érdekes Tóra magyarázata a Hatam Sofer című könyv írójának, Moshe Sofer, Moshe Schreiber rabbinak, aki a pozsonyi főrabbi volt a 19. század második felében, és ugye a híres pozsonyi jesivát vezette ő. Talán az egyik leghíresebb magyar származású rabbinikus szaktekintély. Hatam Sofer, Pozsonyban látogatható a sírja. Nagyon szép, mármint a sír nagyon szép, mert az a zsidó temető, ahol a Hatam Sofer el volt temetve, a Sofer Schreiber Mózes rabbi, ez csak nektek, bocsánat, ezt elfelejtettem mondani, hogy rabbikat nagyon sokszor a könyvük alapján hívunk, a könyvük után hívunk, ami szerintem egy csodálatos szokás, ezért is a Schreiber Mózes nevű rabbi, ő megírta a Hatam Sofer című könyvet, és emiatt őt magát Hatam Sofernak hívjuk. Ez játék a szavakkal, mert a Sofer az ugyanúgy írnokot jelent héberül, mint a Schreiber jidisül. Szóval, vagy németül, jidisül, németül. Szóval, és szerintem egy nagyon szép szokás, hogy rabbikat a műveik után neveznek el, hiszen az a legitimációjuk, az, amit örökül hagynak a világnak, miután távoznak a világból. Szóval szerintem ez egy nagyon szép gondolat, hogy egy híres írót mondjuk a könyve után nevezel el, hiszen az a főműve után, akkor is ha több könyvet írt. Szóval egy nagyon szép gondolat, de mindegy is. A Hatam Sofer, a pozsonyi Schreiber rabbi, van egy nagyon szép magyarázata Mózes második könyvének Jitró szakaszához, a tóraadási momentumhoz, és a következőt megemlíti, azt a híres midrás, sőt, azt a híres talmudi idézetet, hogy mielőtt a zsidónép, erről beszéltünk talán múltkor, mielőtt a zsidónép átvette a tórát, mielőtt a zsidónép, a teremtő a zsidónépnek adta volna a tórát, azelőtt körbe ment a világ népeihez egy angyal, és mindenkitől megkérdezte, hogy akarjátok-e, és körbe ment a világ népeihez, és megkérdezte, hogy van az örökkévalónak, van egy tórája, van egy törvénykönyve, szeretnétek-e? És mindegyik nép azt kérdezte, megkérdezte, elment a, nem tudom, a angolokhoz, és akkor az angolok azt mondták, hogy mi van a tórában? Az attól függ, nézzük meg, mi az attól. És akkor az angyal azt mondja, hogy ne, hagyjuk, nem ez a fontos. És akkor elment minden más, sok minden népnek, felajánlotta a Tórát, és majd végül ugye a zsidókhoz ment, és a zsidók azt mondták, hogy minden, amit ugye azt mondták, kimondták a híres Nászeven is már mondatot, minden, amit a Teremtő ad nekünk, azt megcselekedjük és meghallgatjuk, minket nem érdekel feltétlenül, még nem fontos, hogy mi van beleírva, minket az a lényeg, hogy a Teremtőtől jön. Erről a gondolatról talán beszéltem már korábban. Ez egy híres midrás. Van egy... Oké. És akkor az a kérdés a Hatam Sofernak, hogy ez lehetséges-e? Lehetséges-e, hogy amikor a Teremtő felajánlotta az angyalon keresztül, a Teremtő felajánlotta a Tórát más népeknek, akkor nem volt senki a világ népei közül, aki azt mondta volna, hogy én szeretném. Nem volt senki. Mindenki azt mondta, hogy mindenki azt mondta, hogy minket nem érdekel, köszi. Azon benne, hogy ne lopj, mi szeretünk lopkodni, azon benne, hogy ne paráználkodj, mi szeretünk paráználkodni. Szóval nem volt senki ott azok közül a népek közül, aki azt mondta volna, hogy ez nekem kell. Másrésztről kérdezi a Hatam Sofer rabbi, másrésztről a zsidóknál, amikor azt mondták, egyszerre mindenki, az egész nép azt mondta, Nászeven is már minden, amit az Isten mond, azt megcselekedjük és meghallgatjuk. Nem volt egy olyan zsidó sem, aki azt mondta, hogy inkább nem kérnék belőle. Inkább nem kérem a Tórát, nem kérem a parancsolatokat, nem kell nekem ez az egész balhé. Lehetséges ez? És azt mondja a Hatam Sofer, hogy bizonyára nem. Bizonyára voltak a népek között olyanok, akik el akarták fogadni a Tórát, csak nem merték föltenni a kezüket, mert körbenéztek, és senki más nem teszi fel a kezét. És az ember olyan, hogy nem szeret kilógni a tömegből, és körbenéz, látja, hogy senki nem teszi fel a kezét, akkor ő is visszahúzza. És ugyanígy a zsidó népből lett volna olyan, aki azt mondta volna, hogy nem kérek belőle, köszi, de körbenézett, látta, hogy mindenki el akarja fogadni, akkor beállt a sorba, beállt a tömegbe. És azt mondja a Hatam Sofer, hogy azok a népekből, azok a lelkek, akik akkor el akarták volna fogadni a Tórát, de nem fogadták el, azért a társadalmi nyomás miatt, mindannyian tudjuk, hogy a társadalmi nyomás milyen fontos, azokból lesznek később a betértek. Ők lesznek azok, akik később bejönnek majd a zsidó népbe betérés által. És azok a zsidók, akik föltették volna a kezüket, hogy köszi, nem kérjük a Tórát, azok pedig azok a lelkek, akik később majd elhagyják a zsidó népet, akik kikeresztelkednek, nem tudom, elhagyják a zsidó népet, renegátok lesznek. Ez egy nagyon szép gondolata Hatam Sofernek, nagyon szép gondolata a Schreiber Mózes rabbinak, az, hogy ez, mármint a későbbi betértek lelkei, ezek már 3332 éve várnak egy ma betérést végző delikvensnek a lelke már 3000 éve vár erre a pillanatra, hogy betéressen a zsidó nép körébe. Szerintem ez egy nagyon szép gondolat. Szóval röviden a válasz, vonatkoznak a zsidókra a szabályok, mindenki, akár kitér, akár jobbra megy, akár balra megy, aki zsidó, a zsidó, vonatkoznak rá a szabályok, más kérdés, hogy őt ez valószínűleg nem fogjon annyira érdekelni. Oké? A tegnap előtti messiásra vonatkozó, vagy tegnapi messiásra vonatkozó blogbejegyzésemmel kapcsolatban írta valaki, hogy nem vagyok feminista, de van-e arra utalás, hogy a messiás az férfi lesz-e, avagy nő. Szia Gágy Gyuri, jó estét kívánok, és kedves Ászlaci, de jó, hogy itt vagy te is. Tetszett neked, Ászlaci? Biztos tetszett neked ez a magyarázat. Ez egy olyan neked való. Nem ismerlek személyesen, de úgy sejtem, hogy ez mintha neked lenne való. Azt írod, Ászlaci, itt jön a kérdés, ami szintén felmerült korábban, hogy ha már népek ezt nem fogadták el, akkor hogyan kerülhetett bele sok tórai parancs majdnem szorószorúan a Mózesnél régebbi Hammurapi törvénykönyvébe? Nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy vannak... bocsánat, Laci, akkor hagyj válaszoljak nagyon röviden, és közben üdvözlöm a bátyámat. A tórai törvényekben vannak olyan törvények, amelyek nem unikálisak, vagy nem, ha úgy tetszik, nem originál törvények, hanem olyan törvények, amelyek az alapvető moralitást kereteit határozzák meg, az alapvető erkölcsiséget határozzák meg. A ne ölj, a ne gyilkolj, a tiszteld a szüleidet, a más tulajdonának és vagyonának a védelme, ezek nem unikálisan zsidó gondolatok, ezek univerzális gondolatok. Még akkor is, hogyha a nyugati világban egyébként a judeo-keresztény kultúrkörre, a judeo-keresztény gondolatvilággal és teológiával került be a nyugati ember, most már be van épülve a DNS-ünkbe, hogy tudjuk, hogy gyilkolni rossz. Nem minden nép tudta, hogy gyilkolni rossz. Valószínűleg Trójában, ahol a Taigetoszról dobták le a nyomorékokat, meg az életképtelen csecsemőket, meg az öregeket, ők valószínűleg nem gondolták úgy, hogy gyilkolni feltétlenül rossz. Lehet, hogy azt gondolták ők is, hogy a felesleges, ők azt gondolták ezekről a gyilkosságokról, hogy nem felesleges gyilkos, nem tudom. De röviden a válasz, Laci, kedves Laci, erre, vannak a Hammurabi törvénykönyve régebbi, mint a Tóra, ez való igaz, és tartalmaz olyan törvényeket, amelyek kísértetésen hasonlítanak a Tóra törvényeire, és ez azért van, mert bizonyos törvények nem univerzálisak. Nem kifejezetten, nem originálisan zsidó törvények. Ez nem is baj. Ezt korábban említettem, hogy a Tóra parancsolatait sokféle módon lehet kategorizálni. A kategorizálásnak az egyik módja az a következő. Van olyan törvény, amelyet ha nem parancsolna meg a Tóra, mi akkor is betartanánk. Nincs szükségem a Tórára ahhoz, hogy tudjam, hogy gyilkolni rossz. Nincs szükségem a Tórára ahhoz, hogy tudjam, hogy lopni, csalni nem helyes. Mondjuk, jó? Ezek mondjuk ilyen törvények. De aztán vannak olyan törvények, amelyek a Tórában szerepelnek, magamtól nem jutna eszembe őket megcsinálni, de a Tóra megadja az okát, hogy miért követeli, vagy miért kéri, hogy tegyük meg ezt és ezt, miért parancsolja meg nekünk, és az ok az logikus, és elfogadom. Ilyen például a szombati munkavégzés tilalma, ugye? Magamtól nem jutna eszembe szombaton nem tüzet gyújtani, nem beülni az autóba, nem bekapcsolni a számítógépet, de a teremtő azt mondta, hogy szombaton tilos tüzet gyújtani, és tilos villany kapcsolni, és számítógépet bekapcsolni, és tilos produktív munkát végezni, és megvannak ennek. Okay, elfogadom, logikus, magamtól nem jutna eszembe, megcsinálom, mert a Tóra megparancsolta. És aztán van a harmadik kategória, ami magamtól nem jutna eszembe, a Tóra megparancsolja, de nem adja meg az okát. Nem tudjuk, hogy mi az oka neki. Ilyen például a vörös tehén parancsolata, azok számára, akik ismerik ezt a parancsolatot, vagy ilyen például a teljes és a húsos ételek külön választásának parancsolata, törvénye. Nem tudjuk, hogy mi az oka. Nem ismerjük az okát. Magamtól nem is jutna eszembe. Most az első kategória, kedves Laci, az első kategória az első kategória, ami olyan tórai törvény, amihez nincs szükségem a Tórára igazából, mert magam is józan paraszti ésszel kikövetkeztetem, hogy ez helyes vagy helytelen. Na az ilyen törvények, ezek szerepelnek Hammurapi törvénykönyvében is. Persze. Miért ne? Ezek univerzális, az emberiség univerzális törvényei. De a Hammurapi törvénykönyvében nem szerepel például, hogy tartsál szombatot, vagy ünnepeld meg a Pészáhot, vagy a Sávótot, vagy a Szukotot, vagy a Jom Kipurt, vagy a Rosasanát, vagy az Újholdat, vagy azt, hogy a vörös tehént vagy azt, hogy imaszíjat tegyél, meg azt, hogy cicidet hordjál, és így tovább. Oké. Okay. Értem én, de amiről én beszélek, az nem általános, hanem speciális parancsolatok. Például az öklerős, ökör és rabszolga, de azok nem speciális parancsolatok. Ezek mármint speciális parancsolatok, de mondok egy másik választ, az lehet, hogy jobban fog neked tetszeni. A Maimonides, nagy kedvencünk, a Maimonides zavarja, hogy a Maimonides egy felvilágosult ember volt 12. században, és Maimonides nem érti, vagy pontosabban felteszi a kérdést, hogy mi szükség volt erre az áldozatokra, az állat és egyéb más áldozatokra a szentélyben. A Tórában ugye még a sivatagi találkozás sátorban, aztán később a jeruzsálemi szentélyben. Mi szükség volt az állatáldozatokra? Ökrök, kecskék, bárányok, miféle primitív szokás ez? Miféle pogány primitív szokás ez? Kérdezi Maimonides. És azt a választ adja, nagyon érdekes gondolat, azt is mondhatnám, hogy nem úgy érdekes, hanem formabontó vagy bátor, igen, bátor a legjobb szóra, bátor gondolat a Maimonides részéről, és a következőt mondja, tehát a Maimonides, hogy megengedheti magának. Azt mondja Maimonides, hogy az áldozati kultúra abban az időben nem csak a zsidó nép sajátja volt, minden más nép áldozott. Csak voltak, akik embert áldoztak, voltak, akik a saját gyerekeiket áldozták föl, voltak ugye ilyen primitív pogány népe, de azt, hogy valakik a különböző istenségeiknek áldozzanak, ez egy teljesen elterjedt dolog volt az ókorban. És azt mondja Maimonides, hogy amikor a teremtő 3332 éve odaadta nekünk a Tórát, a zsidó nép akkor már ugye 400 éves egyiptomi rabszolgaság, vagy most már 210 éves egyiptomi rabszolgaság óta, tehát a zsidó nép már addigra már volt, mit tudom én, legalább 6-700 éves, vagy 6-7-800 éves, és ismerte ezt az áldozati kultúrát, az, hogy a környező népek mit csinálnak? Minden bizony a zsidók között is volt olyan, aki a pogány isteneknek áldozott állatokat. És azt mondja Maimonides, hogy a teremtő, amikor ezeket a parancsolatokat megadta a zsidó népnek, akkor nem akart valami nagyon radikálisan mást adni, mint amihez az emberek akkor hozzá voltak szokva. És akkor az emberek hozzá voltak szokva az állatáldozathoz. Ezért azt mondta, hogy oké, tartsátok meg az állatáldozatot, csak nekem áldozatok, és ne pogány istenségeknek, és azon a rend, annak rendje és módja szerint mutassátok be az áldozatokat, ahogy én megkövetelem. Nem várta, hogy ő nem akart valami radikálisan mást bevezetni, mint amire a környező népek, mint akkor a zsidók szokva voltak. Ha azt mondta volna, hogy én azt követelem, hogy mindenki egy A4-es Audiba üldögéljen. Az emberek aztán nem tudjuk micsoda. Áldozat? Ja, az áldozat, azt tudjuk micsoda. Az áldozat, azt ismerjük, hát mindenki áldozat. Ja, hogy azt akarod most, az Isten, te most azt akarod, hogy neked áldozzunk, és azt, hogy ekkor, és így, és így, és oké, ezt elfogadjuk, ez rendben van. Ezt mondja Maimonides. Szóval elképzelhető ezen a gondolaton, Laci, elképzelhető ennek a gondolatnak a mentén, hogy a Hammurapi törvénykönyvében szereplő törvények, mint például az ökör, aki már háromszor felöklelt valakit, azt az ökröt utána meg kell, az egy ökör, az egy öklelős fajta ökör, ugye a Talmudból tudjuk, a talmudi törvényben, és lehet, hogy ez szerepel a Hammurapi törvénykönyvében is, simán elképzelhető, mert a teremtő nem feltétlenül akarta radikálisan megváltoztatni, 180 fokos ellentétjét mutatni annak, ami az akkor az emberek szoktak. Jó? Ez remélem, hogy lehet, hogy kielégítő válasz. Most erre persze megkérdezheted, hogy de hát én azt mondtam, hogy a Tóra már a világ teremtése előtt létezett, és én azt mondtam, hogy a Tóra az megelőzte az emberiséget, és a teremtő belenézett a Tórába, és azt szerint teremtette a világot. Ez igaz. Ez igaz. A kettő nem összeegy, a két gondolat nem összeegyeztethetetlen. Két módon is összeilleszthető. Az egyik az, hogy amikor azt mondja a Tóra, hiszen a Tórában azért szerepelnek történetek, ugye? A Tóra előre meg volt már írva, a teremtő a Tórát már előbb teremtette, mint a világot, akkor miért kell megbüntetni a zsidó népet az aranyborjú bűne miatt? Hát hiszen előre tudta, hogy mi fog történni, ugye? Klasszikus kérdés, pont tegnap erről beszéltünk, szabad akarat és isteni, Isten előrelátása. Oké? Okay? Szóval akkor felmerült a kérdés, hogy szerepel a Tórában, mi fog történni a zsidó néppel? Hát úgy, hogy nem, a Tóra nem bötűről bötüre létezett feltétlenül, hanem a Tórának a szellemisége létezett. A Tórának igen, ez a legjobb szó rá. A Tórának a szellemisége létezett. A Tórának a szellemisége volt az, amely már a világ teremtését megelőzte. Oké. Okay. Igen, kedves Laci, köszönöm. Igen, a Maimonides egy ilyen magyarázatot ad. A Maimonides egy ilyen magyarázatot ad arra, hogy például az áldozatok példáját hozza. És azt mondja, hogy nincs ebben semmi meglepő. Nincs ebben semmi meglepő. És egy nagyon érdekes kérdés persze. Lehet, hogy majd fogunk tudni tanulni, annyi minden van még megbeszélni való. Nagyon érdekes kérdés persze, hogy mi lesz majd, amikor a Messiás eljön, és felépül a harmadik jeruzsálemi szentély, és a Talmud szerint, a proféták szerint, a Midrás szerint, és az összes rabbinikus irodalom szerint vissza fog állni a szentélybeli áldozathozatal úgy, mint régen. Most képzeljétek el, hogy ma a világ, ha ma fölépülne jeruzsálemi szentély, tegyük föl, mondjuk Izrael állam úgy döntene, hogy felépíti jeruzsálemi szentélyt, Isten ments, tehát ezt ne tegye, nagyon rossz ötlet, mert ezt majd csak a Messiás teheti meg, de tegyük föl, akkor itt szerintetek mit? Milyen őrületes protestálások és tüntetések lennének ott az állatvédők és egyebek, hogy vágják le ott a marhákat és a juhokat és a kecskéket, tucatszámra vágják le, nap mint nap áldozat. Micsoda izé lenne? Ez egy óriási vágóhíd volt a szentély. Sok minden volt a szentély, többek között egy óriási vágóhíd. Egy óriási vágóhíd. Most erről személyesen az a véleményem, hogy ezért a szentély nem is épülhet fel most. Akkor fog felépülni a szentély, amikor a Messiás eljön, és a Messiás eljövetelével az egész világon el fog terjedni az Isten tudat. Mindenki tisztában lesz az örökkévaló Istennel, és mindenki tisztában lesz azzal, hogy az örökkévaló Isten milyen, társadalmi, meg morális rendet képzel el a világon. És fogja tudni azt is, ma azt gondoljuk, hogy az állatokat levágni az állatkínzás, vagy nem tudom, pazarlás, vagy nevezd, ahogy akarod. Lehet, De ha majd ha a tudatunk megvilágosodik, Maléha Arec, de Áet Hashem, ke Máim, az emberek, vagy a világ meg fog telni Isten tudattal úgy, ahogy a tengerfenék megtelik vízzel, hogy az emberek meg fogják érteni, hogy já, persze, hát állatot áldozza a teremtőnek, ez egy teljesen normális dolog. Ma nem fogja megérteni, mert nincs meg benne az Isten tudat, de majd később meg fogja érteni az Isten tudatot. Ezért nagyon érdekes kérdés, közben nézem, hogy jött-e valami kettivágott madár Ábrahám szövetség, ott ment át az örökkévaló. Igen, azt nem tudom pontosan miért értett, kedves Herceg Laci, de igen, valóban ott is látunk ilyen példát, ami számunkra kicsit furcsa vagy érthetetlen. Számunkra kicsit furcsa és érthetetlen, mert mi változtunk. Mert a mai zsidó, és nem csak a mai zsidó, a mai ember már nem ugyanazzal a fejjel gondolkodik, mint a 3000 évvel ezelőtti ember. Ugye nagyon sokat fejlődtünk, nagyon sokat változtunk, a világlátásunk, az értékrendünk, a Weltanschauung nagyon sokat változott. Ugyanakkor, hogy a próféta mondja, a néha sem losaníti, én vagyok az örökkévaló, én nem változtam. Az örökkévaló nem változik. Az örökkévaló egy biztos pont. Te ma úgy ítéled meg 21. századi szemmel, hogy az állatáldozat az primitív dolog, az Isten nem változott, Isten azt úgy is ítéli meg most is, mint régen. Ezért fontos az, hogy a hívő ember morális iránytűje, a hívő ember morális origója, az mindig a Tóra kell, hogy legyen. Az mindig a Biblia kell, hogy legyen. Az, ami morális origónk. És hiába változik a felfogásunk, hiába változik a világlátásunk, hiába változik a véleményünk és a kulturális behatások, és így tovább, akkor is az alap értékek azok nem változnak. Az emberi élet értéke, a vagyon, az emberi vagyon tisztelete, az igazságos társadalomhoz való vágyódás és jog. Ezek olyan értékek, amelyek örök értékek. Nem fognak változni csak azért, mert ma a világlátásunk más, mint 2500 évvel ezelőtt. És 2500 év múlva sem lesz helyes a zsidó felfogás szerint, egy hívő ember felfogása szerint 2500 év múlva sem lesz helyes gyilkolni. A néha sem losaníti, én az Isten vagyok, én nem változtam. Ti változtatok, emberek változnak, én az Isten vagyok, én nem változom. Isten nem gondolja meg magát, Isten nem Oké, mindenki érti, mire gondol. Következő kérdés. A zsidóságban honnan vezetik le, hogy a szabad akarat ennyire kőbe van vésve? Azt mondtad, hogy ez egy kőbevésve dolog a zsidóság szerint, a Tanáhban, mármint a Bibliában, explicit módon nincs kijelentve, sőt, a kemény determinizmustól a liberitárius szabad akaratig mindent le tudnak vezetni, exegenetikailag a Biblia alapján, azaz szövegértelmezésből, szövegből kitanulva. És mi a baj azzal, hogy nincs szabad akarat, hanem a világ determinisztikus? A szabad akarat, kigyűjtöttem egy pár, de tényleg csak egy pár idézetet a Tórából és egyet a Bibliából is, kettőt a Tórából, egyet a Bibliából is, amely rávilágít a szabad akarat tórai mi voltára. Az egyik talán leghíresebb, az Mózes 5. könyvéből való 16. fejezet, úgy hangzik, lásd, eléttettem az életet és a jót, a halált és a rosszat, amint hogy megparancsolom a neked, hogy szeresd az örökkévalót, a te Istenedet, hogy járj az ő útjain, és megőrizd a parancsolatait, törvényeit és rendeleteit, hogy élj sokasodjál, és megáldjon téged az örökkévaló, a te Istened az országodban, ahova bemész, hogy azt elfoglaljad. Még idáig nincs szó a szabad akaratról, viszont mindjárt lesz. Ha pedig elfordulsz szíved, és nem engedelmeskedsz, megtántorodsz, és leborulsz más istenek előtt, és szolgálod őket, kijelentem ma, hogy el fogtok pusztulni, és nem lesztek hosszú életűek azon a földön, ahol te átvonulsz a Jordánon át, hogy bemenj oda és elfoglaljad. Tanúkul hívom ellened az eget és a földet, az életet és a halált tettem eléd, az áldást és az átkot, válaszd tehát az életet, hogy jobban, hogy életben maradj te is a magzatod. Egyértelmű utalás a szabad akaratra. Eléd helyezem az életet és a halált, válaszd az életet, mert az a jó, de a te döntésed a halált választani. Egyértelmű utalás a Bibliából a szabad akaratra, a Tórából a szabad akaratra. Egy másik utalás Mózes első könyvéből, rögtön a Teremtés könyvéből, Ádám és Éva történeténél, és mondta az örökkévaló Isten a bűn után, miután Ádám és Éva evett a tudásfájának tiltott gyümölcséből, íme az ember olyan lett, mint bármelyik közülünk, mármint bármelyik az égi teremtmények közül, az angyalokhoz hasonlatos, tudván jót és rosszat. Az ember tisztában van a jóval és a rosszal. Most pedig, hogy ki ne nyújtsa kezét, és vegyen az életfájáról is, hogy egyék és örökké éljen. Oké? Okay? Egy idézet Ezékiel prófétától, a Bibliából, később prófétai könyvekből, életem, és mond nekik, életemre mondom, így szól Isten az örökké való, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg gonosz útjaitakról. Az Isten nem kívánja, hogy a gonoszok meghaljanak, azt kívánja, hogy a gonoszok jól megváltozzanak és jóvá legyenek. Kedves Kessler Toci, Krisztushoz kell, új szövetséget kötött velünk Isten Jézuson keresztül. Hát mi ebben nem hiszünk, bocsánat, zsidók nem hisznek ilyesmiben. Sokszor elmondtam ebben az adásban, ez nem egy térítő műsor, nem szeretnék senkit rábeszélni, a zsidóvallás nem térítő vallás, nem szeretnék senkit rábeszélni a zsidóvallásra, ez egy ismeretterjesztő beszélgetés, ez a zsidó vallásról szól, nem vagyok keresztény teológus, nem értek hozzá, nem szeretnék vele vitatkozni. Egyet biztosan említhetek, a próféták által a messiás eljövetel után vizionált kép, az úgy tűnik, hogy még eddig nem. A bárány nem fekszik együtt, még mossa a farkassal. Nem támadtak fel a halottak, és így tovább. Úgyhogy mi abban hiszünk, hogy a messiás még nem jött el. Erről ezt tudom mondani. Kedves Ászlaci, zsidóvá is lehet bárki, mindegy, hogy milyen vallású volt előtte, való igaz, igen. Korábban a Tórában van egy tilalom egyébként néhány népről, például Moab népe ne térjen be az örökkévaló táborába, néhány ilyen tórai tilalom van, néhány népre vonatkozólag volt ilyen tórai tilalom, azon ezek a tilalmak pár évszázaddal később érvényét vesztették, méghozzá abból kifolyólag, hogy ezek a tényleges származás, a népek, ez egyes népek tényleges származása, az nem, az egyes népek tényleges származása, az összekeveredett, szóval a népek keveredtek egymással, és nem bizonyítható, nem tiszta. Kedves Jankó Zsolt, nem válaszoltam neked, bocsánat, nem tudom melyik kérdésedre. Valaki kérdezte, hogy nem vagyok feminista, de van-e utalás a megváltó nemére is, hogy a megváltó férfi lesz-e vagy nő? Számos utalás van rá, hogy a megváltó férfi lesz. Ennek sok oka van, minden bizonnyal vallási oka is van. Igen, a messiásról úgy gondoljuk, hogy férfi lesz. Még egyszer, a Tóra, először is, aki ismer egy zsidó családot, bármelyik zsidó családot, akár az enyémet, az tudja, hogy egy zsidó otthonban nem a férfi a főnök. Jó? Tehát, hogy az, hogy a zsidóságban a feminizmus ne érvényesülne napi szinten, a gyakorlatban, az kizártnak tartom. Ahány zsidó házat én ismerek, mindenhol a nő az úr teljes mértékben. Zsidóvallás nem ismer különbséget a nő és férfi között fontosság tekintetében, minőség tekintetében. Inkább azt mondom, hogy a férfi és a nő más, ezernyi tekintetben, biológiailag, genetikailag, pszichésen, és így tovább. A nő meg a férfi nem egyforma, egyik sem rosszabb, mint a másik, egyszerűen csak más. A kutya sem rosszabb, mint a macska, a férfi sem rosszabb, mint a nő, a macska sem rosszabb, jobb, mint a kutya. Ez egyszerűen tény. Viszont a nő nem férfi, a férfi meg nem nő. Mind a kettőnek vannak előnyei. Jó, vannak a nőnek lenni is bizonyos tekintetben előnyös, férfinek lenni is bizonyos tekintetben előnyös. A kabalának az álláspontja szerint egy házasságban a nő és a férfi ismét egyé lesz, csak úgy, mint a teremtésnél, ismét egyé lesz a nő és a férfi, nagyon szép gondolat egyébként, a zsidó misztikában, a kabalában, hogy a férfi és a nő, a férj és a feleség egyé válik a házasság kötelékében, visszaállítja azt a teremtéskori állapotot, amikor ugye Isten az első embert, az első teremtményt, azt egy hibrid, egy ilyen nő és férfi, ugye később Isten az első emberből később vette ki az oldalbordáját és formázta belőle a nőt. Tehát az első teremtett ember az egy kétnemű lény volt, ahogy akárhogy is képzeljük. Ez egy kétnemű, egy ilyen hibrid lény volt. Jó? És a házasság az visszaállítja ezt a tökéletességet. Nem csak, hogy mondjam, fizikailag, nem csak a hús válik egyé, ugye a szexuális együttlét által a házasság kötelékében, de a lelkek is egyé válnak. De a zsidó vallások számos helyen említi, ugye általános szabálya a halakhában, a vallásjogban, hogy istoke gufo, az ember felesége az olyan, mint ő maga vallásjogi tekintetben. Például, mit tudom én, hogyha a feleséged eltör egy vázát az üzletben, a feleséged eltör egy vázát az üzletben, az ugyanúgy a te felelősséged az kifizetni, az nem az ő, nem csak az ő felelősség, hiszen a házasság az nem csak az ezernyi kötődés, az szexuális kötődés, a spirituális kötődés, az gazdasági kötődés, és még száz minden más. Tehát egyé válik a férfi, és egészen egyé válik. Két külön testben egy lélek mozog. És ez odáig elviszi ezt a gondolatot a kabbala, a zsidó misztik odáig elviszi a gondolatot, hogy amikor arról van szó, hogy a férfiaknak, vagy a nők, vannak ugye bizonyos micvák, bizonyos parancsolatok, amit csak férfiak végezhetnek el, és vannak olyan parancsolatok, amik csak nők végezhetnek el. Mit tudom én, csak egy példa, az ima szíjat az egy férfiaknak célzott parancsolat, a havi tisztaság, menstruációs tisztaságra vonatkozó parancsolatok pedig ugye evidens módon férfiak által nem megvalósíthatók. És azt mondja ez a kabbalisztikus tanítás, ez a kabbala tanítása, hogy amikor a férfi elvégzi azt, amikor a férj egy olyan parancsolatot hajt végre, amely a férfiaknak való, akkor a nő, a felesége is kap érte érdemet. Szóval ha a férj tfilint tesz, az olyan imaszíjat tesz reggelente, az olyan, mintha a feleség is imaszíjat tenne. És amikor a feleség elmegy, amikor a feleség a havi tisztulási periódusában van, és utána elmegy a mikvébe, az ezért ennek a micvának a férj ugyanolyan részese, mint a nő. Szóval egy test, egy lélek vagyunk. Ying és yang. Igen, valami hasonló. Oké. Talán meg gondolom, hogy valásilag nem érvényesül a feminizmus, nincsenek női rabbik. Szóval a női rabbi kérdés az... Nem, nincsenek női rabbik, ne is legyenek. Rabbi nem lehet nő és kész. Egy férfi nem lehet óvónő. A férfi az óvóbácsi lehet maximum. Ennyi. Tehát ez nem... Igen. Egyébként szóval a nagy büdös igazság az egyébként, hogy a tórai parancsolatok közül, ez nagyon érdekes gondolat, de a tórai parancsolatok közül a kifejezetten csak és kizárólag férfiakra kötelező parancsolatok, azok egy jelentős részét nők is végrehajthatják, ha nagyon akarják, de nem nyilvánosan, csak imaszíjat például, hogyha egy nő tesz, azt nem teheti nyilvánosan, mert az megbotránkoztató, erkölcstelen, szemérmetlen, olyan, mintha illetlenül öltözködne. Mindenki őt fogja bámulni. Egy nő nem viselkedhet úgy, hogy minden férfi szem rászegeződjön. Azért, hogyha egy nőt finint tesz, egy nő imaszíjat tesz, mindenki őt bámulja, ez teljesen. Ha valaki imaszíjat akar tenni, egy nő imaszíjat akar tenni, egészségére váljék, otthon, a lakásban, cniútban, privát közegben ezt megteheti. Nekem a bajom azokkal a nőkkel, akik tfilint akarnak tenni, akik imasziat akarnak tenni, az, hogy ezt pusztán a feminizmus, pusztán az egyenjogúság zászlaja alatt teszik, és ennek semmi köze nincsen Istenhez. Semmi köze nincsen ahhoz, hogy ők azért akarnak imasziat tenni, mert úgy érzik, hogy ők már minden parancsolatot betartanak, ami nőkre vonatkozik, csak ez a parancsolat kell, amitől ők szentebben érezhetik magukat. Ha ez a parancsolat hiányzik, már ha ők tényleg betartják minden női, minden a nőkre vonatkozó törvényt, makulátlanul tartják a szombatot, makulátlanul tartják a kóserságot, a házassági tisztaságot, nem beszélnek pletykát, és így tovább, és így tovább, és akkor a tfilin lesz az utolsó lépcső, amitől még szentebbé válnak, egészségre, akkor tegyen tfilint. Ne zsinagógában, ne nyilvánosan, tegyen otthon tfilint, miért ne? Nincs vele semmi baj. De nem ez, akik kimennek a siratófalhoz nők, és imaszíjjal, meg tálesszal, imasálakkal vonulnak, ezek pusztán magamutogatásból és a politikai céljaik eléréséből teszik ezt. Ha ez ezért van, akkor ne az Isten, ne Isten parancsolatát, ne egy ilyen szent dolgot, mint a tfilin, vagy mint a tálesz, ilyen dolgokat használjanak a politikai agendájuk kinyilvánítására. Miért kell Istent belerángatni ebbe a mocskos játékba? Ez a kérdés. Miért kell Istent belerángatni ebbe a mocskos játékba? Egy nő akar tanulni? Tanuljon! Úgy, mint egy férfi. Tanuljon! Legyen bölcs, legyen tudós. Ne legyen rabbi, mert az nem egy női funkció. Bocs. Ez a véleményem. Egyébként az imaszíj, a nők imaszíj viselése, az nem egy egyszerű kérdés, még egyébként a hálószoba, vagy a nappaliában sem, mert például, jaj, vadász szívem, olyan, amikor nem politizálok, nem politizált. Ezek vallásjogi kérdések, nem politika. Egyébként meg szívesen politizálok. Nagyon szeretek politizálni, nem értek annyira a politikához, de van komoly, határozott véleményem van, úgyhogy és azt szeretem ki is mondani. Egyébként a nők tfilin tevésére vonatkozólag, vallásjogilag sem egyszerű a probléma. ugyanis tfilin hordás alatt az embernek nem lehetnek tisztátalan gondolatai, főként, és nem lehet a teste, pláne nem lehet a teste tisztátalan. Egy nő teste pedig gyakrabban tisztátalan, mint egy férfié. Maradjunk ennyiben. Jelentősen gyakrabban, van egy hónapban körülbelül a fele, amikor a nőnek a teste tisztátalan, mondjuk legalább olyan 10-12 nap körülbelül, annyi biztos van. És ezért nőnek nem szabad imaszíjat hordania ezen időszak alatt, akkor ez most hogy fog működni? Szóval ez egy nehéz kérdés. Szokták mondani, mindig amikor női imaszíja vonatkozik, akkor mindig szokták hozni ezt a híres példát, hogy Rásinak a lánya is tettek tfilint, a legenda szerint, vagy Saul királynak az egyik lánya, Mihály, Saulnak Mihály lánya, a Talmud elmondása szerint, nem kisebb, kevesebb állítja, mint a Talmud. A Talmud azt mondja, hogy Mihály tett filint. A Mihály olyan szent asszony volt, hogy ő tett imasziát. És ugyanez vonatkozik Rabbi Akiva feleségére is, vagy meg Rabbi Meir feleségére is. Rabbi Meir felesége Brúria, és Rabbi Akiva felesége Ráhel, ők állítólag olyan szinten voltak, aztán Rabbi Akiva felesége is. Na jó, majd hogyha olyan leszel, mint Mihály, vagy ha majd olyan leszel, mint Rásinak a lányai, vagy majd olyan leszel, mint Rabbi Meir felesége Brúria, akkor tegyél te is tfilint. Én ezt mondom a nőknek. Protestáns egyházaknál lehet. Még egyszer, tudom, mi Laci erről a véleményem? Ha már itt tartunk. A vallási törvények megváltoztatásáról. Az a véleményem, amit korábban elmondtam. Korábban is azt mondtam, az ember változik, Isten nem változik, a néha sem losaniti, én vagyok az örökkévaló, nem változtam. Isten nem változik. Isten nem változik. Isteni törvények se változnak. Ha te meg akarod változtatni, változtat meg a saját törvényeidet. Miért kell Isten törvényeihez hozzá bobrálni? Isten törvényei azok, Isten nem változik. Isten azt akarja, most is azt akarja, amit 3000 évvel ezelőtt akart. Most is ugyanazt akarja. Tehát most a saját okoskodásodba használod, nem elég a 613 parancsolatban az a csomó, amit minden nő megtarthat. Nem értem. Igen. Oké. Okay. Egy kicsit konzervatív vagyok, ezt bevallom. Elnézést, hogyha ez valakit megijeszt, megijesztenek ezek a politikába áthajló gondolatok, de aki a blogomat olvassa, az tudja, hogy nem áll nagyon távol tőlem a politizálás. És nem is ígérem, hogy nem fogok soha. Sőt, a jövő héten induló podcastben is kifejezetten szeretnék politizálni, úgyhogy ez a cél. Jó. Akkor így nagyon gyorsan vegyük át akkor legalább azt, hogy ugye tegnap arról volt szó, nagyon elérzékenyültem a tizen herceg cipóra, Mózes felesége, ő tudom, hogy nem tett filint, legalábbis róla nem tudok, hogy ez a legenda terjedne róla. A 15. misnapárdon, a harmadik fejezet 15. misnapárdon azt mondja, ha kolca fúj, bár vehár sütne tuna, uve tova olam nidon, vehár kollefi rova mászé, Isten mindent előre lát, de ez nem úgy is ütje meg a szabad elhatározást, Isten jó hiszeműen, jó indulattal ítéli meg a világot, ám de mindenben a cselekedet tökségének minősítése. A döntő, ugye erről tegnap hosszan beszéltünk már, mint a szabad akarat, illetve az a tény, hogy összeegyeztethető, hogy a teremtő mindent lát, és az emberi szabad akarat, vagy a teremtő mindent tud előre, és az emberi szabad akarat, illetve az, hogy a világ az jó hiszeműen lesz megítélve, de a mérleg serpenyős, akkor említettem Maimonidesnek ezt a tanítását, miszerint az ember minden cselekedeteit úgy kell mérlegelje, mint hogyha a mérleg serpenyőjében a jó cselekedetei és a rossz cselekedetei pont tökéletes egyensúlyban lennének, és az a kérdés, hogy ez a mostani megcselekedni kívánt tetted, ez vajon melyik irányba fogja vinni a életed mérlegét. És akkor ez egy jó szemlélet, életszemlélet, valószínűleg jó életviteli tanács, így az ember bizonyára nem kerül a bűn kezébe. Oké. Okay. Most nézzük a 16-os misnát. Ez egy bonyolult misna. Tegnap felolvastam, most felolvasom gyorsan héberül. Hueya omer ha kol natun be'eravon, umetzudá prusá kol ha'im. Mindent zálogba adott a teremtő, mindent kölcsönbe kaptunk a teremtőtől, umetzudá prusá kol ha'im, és egy háló ki van feszítve minden élő felett. A hanut ptuha, az üzlet nyitva van. Ve'an van néma kif, és a behajtó, pardon, a boltos pedig, a boltos hitelez, ve a pinkas patuach, a jegyzőkönyv, a főkönyv, ahol nyilván tartják az emberek tartozását, az nyitva van, ve a játkotelvet, és a kéz ír, A kéz folyamatosan íve. Kollár ott szellő volt, javóve ílve. Mindenki akar kölcsön venni? Jöjjön és vegyen kölcsön. Vágábaim, mászrim tadirbe koljom, de a behajtók járnak körbe minden nap, veni fraiminádám, és behajtják az embertől a tartozását, umidátó, veselő umidátó, részben úgy, hogy az ember tud róla, részben pedig úgy, hogy az ember nem tud róla. Vieslehem áll mási iszmehu, és van, amire támaszkodjanak. Szóval, amit tesznek, mármint ezek a behajtók, az nem véletlenül van. Vádin, dinemet, és a bíráskodás, az egy igaz bíráskodás lesz, vá kolmetukán lesz udá, és minden elő van készítve a lakomára. Tegnap is elérzékenyültem, hogy lehet ennyi bölcsességet bele szuszakolni. Nem fogunk ma egészen a misna végéig jutni. Egy-két gondolat ezzel a misnával kapcsolatban. Mert ugye az a költői kép, ami elénk tárul, ez egészen brilliáns. Mármint az, hogy nézzük csak sorjában. Minden zálogra kapunk. Az ember az életet kölcsön kapta. Az ember ez e világi létet kölcsön kapta. Ugye erről korábban beszéltünk, amikor az emberi test védelméről volt szó. Az embernek köteles védeni a testét, az embernek kötelessége vigyázni az egészségére, mert az, hogy ő ezen a világon van, ez nem az ő érdeme. Ez a teremtő szándéka, a teremtő jósága miatt van így. Ezért egyszer a testünket vissza kell adni. És úgy, mint egy kölcsönvett ruhára az ember vigyáz. És amikor visszaadja, akkor nem legyen pecsétes, ne legyen foltos, ne legyen szakadt. Ugyanúgy kell vigyáznunk a testünkre is. Minden, amit az életben kapunk, azt zálogba kapjuk, azt kölcsön kapjuk. Másik példa, a vagyon. Az ember a vagyona. Az nem, ahogy ezt is korábban említettük. Az ember keze munkája az mindösszesen az eszköz, ami által a teremtő, az ember keze munkája, amikor az embernek van vagyona, az a keze munkája, ami által elérte ezt a vagyon, ez mindösszesen egy eszköz, ami által a teremtő az áldást, a teremtő az akaratát érvényesíteni ezen a világon. Amin keresztül leküldi a vagyon a áldását. A jólét, a gazdagság, a pénz, a vagyon áldása. Az nem a te érdemed. Nem a te érdemed. Erről is korábban beszéltünk, ugye, amikor azt mondtam, hogy van három dolog, ami nem kifejezetten, nem 100%-ig az ember szándékán múlik. És az egyik ez a vagyon. Hány olyan ember van, aki kőkeményen dolgozik, étnappal lát téve, és tényleg oda teszi magát, és legjobb tudása szerint, és nem jut 5-ről a 6-ra. És slumázol. És elbénázik mindent. Hány ilyen embert ismerünk? Számosat. És hány olyan embert ismerünk, aki ostoba, buta, lusta, és így tovább, és mégis él, mint Marci Evesen, és tök jól él, és gazdag, és jó módú. Számos ilyen embert ismerünk. De tudjad, hogy a vagyon is egy olyan eszköz, az a legjobb szó, a vagyon is egy eszköz, ami a teremtőtől származik. És a teremtő azért adja, hogy meglássa, hogy te mit teszel vele. Ez egy próbatétel. Ugye, hogy a viccben mondják, hogy a pénz egy nagy próbatétel, most már jó lenne, a teremtő engem is egy kicsit próbára tenne. Valóban. A pénz egy próbatétel. Mindannyian szeretnénk, és csak nagyon reméljük, hogy nem fogunk ezen a próbán elbukni. Mindent zálogba kaptunk, mindennel el kell számolnunk. Mindenért el kell számolnunk. Velmet szudá pruszá, a kolachaim, a háló ki van terítve, a halál hálója. Ugye csak úgy, mint a tengeren a háló, ugye ez a költői kép. A tengerre kidobott háló, az a halakra, a tengeri élőlényekre veszélyt jelent. A halál lehetősége ott lebeg minden embernek a tudatalattiában. Folyamatosan van, meg van, hogy a tudatában is. A halál minden cselekedetünket befolyásolja. Az a tudat, hogy tudjuk, hogy nem élünk örökké. Nem tudjuk más szemüvegen keresztül nézni a világot, mint azon a szemüvegen keresztül, hogy tudjuk, hogy nem fogunk örökké élni. Hogy 90, 100, 110, 120 év múlva vissza kell adjuk a lelkünket a teremtőnek. Ez a tudat olyan mélyen gyökerezik az emberben, ez a tudat olyan mély az emberben, hogy minden cselekedetünket befolyásolja. Főként a nagy dolgokat, de még a kis dolgokat is minden bizonyja. A halál tudata, amely cudáprusza kolachaim, a háló ki van terítve minden élőlény felett. a Demoklész kardja, a Demoklész kardja ott lebeg mindannyiunk feje felett. Sose tudhatod. Sose tudhatod, hogy mikor lesz, mikor ért véged a szereped ezen a világon. Sose tudhatod. Hány olyan ember van, aki fiatalon hal meg? Ne adj Isten. Loja Leino. Sose tudhatod. A háló ki van terítve. Vachanut ptuha. Ugyanakkor a teremtő türelmes. Az üzlet nyitva van, a bolt nyitva van, a bank, a teremtő bankja folyamatosan nyitva van. Bármikor oda lehet menni, kölcsönt venni. Bármikor. Egy jó elhatározás, az azt jelenti, hogy a teremtő erről is korábban beszéltünk, hogy amikor arról beszéltem, hogy a világ korábban az első terv szerint, az Isten eredeti terve szerint az igazságosság és a mértékletesség mércéjével lett teremtve. Azaz mindenki azonnal megkapja a jutalmát és vagy a büntetését a cselekedetei után is. A teremtő látta, hogy a világ nem tudna fennmaradni egy percig sem. Egy percig sem. És ezért a teremtő bevezette a kegyesség attribútumát. A kegyelem, a jóság attribútumát. Az, hogy Isten megvárja, míg megbánjad a bűnöidet. Megvárja, míg jóvá teszed, amit rosszul csináltál. Isten végtelenül türelmes. Valamit rosszul csináltál, Isten megvárja. Isten ad neked lehetőséget a megtérésre. Hachanut ptuha. Az üzlet nyitva van. Lehet jönni kölcsönkérni. Mindenkinek van kreditje a teremtőnél. Mindenkinek van hitele a teremtőnél. Mennyire jobb, közben az is magára veszem, mint nem neki a másik tanulnak válasz, az is lehet. Bocsánat, nem tudom, hát csak így, figyeljetek, úgy van, hogy itt a telefonom alján jön föl néhány komment, csak azt látom, nem igyekszem, mindegy, oda téved néha a szemem, és akkor látok valamit, akkor egyszer csak, igen, bocsánat. Nem tudtam, hogy nem veszek magamra se. Egyébként meg lehet nyugodtan, nem vagyok sértődős, tényleg nem vagyok az. Igazán. Meg ha kicsit meg is sértődöm, akkor utána hamar kiengesztelődök. Hachanut ptuha, az üzlet nyitva van, lehet jönni kölcsönkérni, mindenkinek van kreditje a teremtőnél. Nem kell vinni jövedelemigazolást, fethetetlenségi bizonyítványt. A bajunk lenne, hogyha olyat kellene vinni, ugye? A teremtő ismeri, tudja a tetteinket, tudja, hogy honnan jövünk, tudja, hogy mit csináltunk. De lehetőséget ad. Hachanut ptuha. Vahan vanimakif, és a boltos hitelez. Az üzletvezető, a teremtő, adja a kölcsönt. Vá pinkász patuach, ugyanakkor egy könyv nyitva áll, és a könyvben minden felhalál, játkotelvet, és a kéz ír bele, mindent feljegyez, Isten mindent feljegyez. Ugye ez egy költői kép, ez egy költői kép, ma lehet, hogy nem azt mondanánk, hogy egy füzetbe jegyzi föl, egy könyvbe jegyzi föl Isten a tetteinket, hanem fölveszi egy videóra, vagy egy kamerával. Nagyon beszédes, hogy minden bizonnyal az isteni kamera, amit fölvesz, az egy cloudban, ez egy felhőben van tárolva, szó szerint. Vagy játko tevet, és a kéz ír, vagy kolhárot szellil volt, javóvé ilve. Mindenki, aki akar kölcsön menni, jöjjön és vegyen kölcsön. Mindenkinek van kreditje. Vágabaim, Marxirim, Tadirbe, Korjom. Ugyanakkor a teremtő, ugyanakkor azt mondja a behajtók, a beszedők naponta járnak körül, és behajtják az embernek a követelést. Mi dátán, vagy saló mi dátán? Annak, vagy tudnak róla az emberek, vagy nem. Azaz, Isten igazságot szolgáltat, akár tudsz róla, akár nem. Nem tudhat. Van, hogy tudod, hogy miért történik veled valamilyen... Nem velünk, nem veletek, senkivel. Jó. Szóval van, hogy az ember tudja, hogy miért történik vele valamilyen negatív dolog. Valami, ami rossz. Van, hogy tudja, hogy ez valamilyen korábbi cselekedetének az eredménye. És van, hogy nem tudja, hogy miért történik vele. De Isten tudja, hogy miért történik vele. Mert a gabaim, a pénzbehajtók, akik a tartozás, a törlesztésért jönnek, machzrim tadirbe koljom, minden nap behajtanak. Mi dátán, vagy salomi dátán. Akár tudtunk, akár tudtunk nélkül. Őrület. Nagyon olyan mély gondolatok ezek ilyen szép költői képbe besűrítve. Vieslem áll is ismehu. És van mire hagyatkozzanak, hiszen ott van a könyv, amiben van írva az ember tettei. De a dindinemet, ugyanakkor tudni kell, hogy Isten igazságos, Isten nem büntet valakit oktalanul, Isten igazságos. Vá kolmetukán lesz udá, és minden elő van készítve a nagy lakomára. Milyen lakomára? A messiási lakomára. Arra a lakomára, amin minden lélek, ami minden lélek jelen lesz. Az élő és a halott lé, mindenki jelen lesz azon a lakomán. Egy alapvetően pozitív gondolata zár, nem kell megijedni. Nem kell megijedni. A vége az happy end. A vége az pozitív. Az oda vezető út, arról kell gondoskodni, hogy az helyes legyen és jó legyen. A vége majd jó lesz. A vége egy nagy lakoma lesz. Isten segítségével, mi hamarabb, napjainkban, még ma. Amen, henye iratszon, így legyen a teremtő akarata. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem ma este. Majd végigolvasom ezt a kommentárodatot, amit nem értettem, itt mindegy, elvesztettem a fonalat. Majd végig fogom olvasni este. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Holnap este csütörtök, holnap este találkozunk még a héten. Igen, 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 aztán majd később csak vasárnap. Sziasztok, szép estét, köszönök mindent, a bátorítást, és így tovább. Ölellek benneteket.